Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió. Kunsthuber Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm mai vendégemet, Dömötör Andrást.
Én is üdvözlök mindenkit.
Dömötör András a vendégem, ma úgy alakult, hogy már itt előtte egy csomó mindenről beszélgettünk.
Nekem így váratlan is volt ez, ahogy így megnyomtad, megnyomta ezt a vörös gombot, és hirtelen egy ilyen hangnemváltás kezdődött el közöttünk. Úgyhogy
de nem közöttünk, nem tértem csak a szignálhoz ez így beállt nekem, hogy így bejelentkezés. Ez egyébként ugyanazt a hangot fogom használni, csak megpróbálok ilyen derült és
optimizmust. De nem, értem. Csak az a jó, hogy eddig panaszkodtunk mindennel kapcsolatban, és most ilyen derűsen elkezdünk beszélni majd ugyanarról. Na igen, bocsánat.
Nem, ezt teljesen elhelyeztük a mai műsort itt ebben a közegben. Na, hát én így nézegettem, hogy miket fogok kérdezni, és ahogy a kérdéseimet összeírtam, kb. 3 témakör, vagy 4 köré csoportosult, és ezt most így elején, akkor így meg is mondom, mint egy tartalomjegyzéket így az elején, hogy mivel szeretnék foglalkozni, mondjuk ez se jó szóval, hogy miről szeretnék beszélgetni. Ugye az egyik az Alkalmáté produkciók, aminek a legutóbbi alanya volt, a nyáron láthattuk a Dömötör András című előadást. A másik az a rendezői pályája lesz, amit én meglepve láttam, hogy gyakorlatilag mindent, az szinte mindent láttam, amit rendezett eddig. Most, hogy ez miért meglepő, azt nem tudom, de nyilván van benne valami szakmai érdeklődés, plusz valami személyes érdeklődés, nem tudom, mindegy, ezen nem gondolkodtam. Aztán a harmadik a főiskola, amit egyetemnek hívnak, és a negyedik pedig a külföld, tehát a német nyelvterület, ahol egyre inkább dolgozik. Ezek lennének a tárgyaim.
Jó terv.
Ebben a sorrendben vagy máshogy.
Jó.
Jó, legyen akkor így. Tehát a Dömötör András előadás. Azon gondolkodtam, azt már megtanultam ebben a nagyon sok éve tartó osztálysorozatban, amiben a volt Máté Gábor Horvai István osztálynövendékei saját magukat dolgozzák fel, az életüket, hogy nem kell ezt egyenesben venni. Tehát nem arról van szó, hogy én most mindent megtudtam erről az emberről, aki a címszereplő, ez színház, és föl vannak dolgozva jelenetek, és karakterek, és helyzetek. Ugyanakkor az ember mégis úgy érzi, hogy nagyon sok mindent megtudott, és most akkor ő ismeri, vagy jobban ismeri ezt az embert, akiről az előadás szólt. És azon tűnődtem, hogy ha valaki meg tudja mondani, már ha egyáltalán meg kell ezt mondani, de most megkérdezem, és ez most így adódik, hogy a Dömötör András című produkcióban, arányaiban mennyire volt benne tényleg Dömötör András a személyisége, és mennyiben volt ez egy erős kortársi színházi előadás? Meg lehet ezt vajon nagyjából mondani?
Szerintem, tehát nincsen benne kitaláció, és annyi fér bele, amennyi ebbe az időkeretbe belefér. Tehát, hogy ha valami kimaradt belőle, mert maradtak ki belőle fontos személyes dolgok, akkor annak az volt az oka, hogy nem, egyszerűen nincs rá elég idő. Tehát, hogy egy ilyen egészen praktikus szempont van. Szerintem a színházakban mindig nagyon-nagyon praktikus szempontok vannak. Tehát, amikor így ilyen színház elméleti szövegeket olvasok, akkor mindig így meglepődöm, hogy egyáltalán nem így működik a színház. Szóval, hogy itt az van, hogy ez 10 nap alatt készül el ez az előadás, sőt, inkább kevesebb. Tehát a tizedik nap már a bemutató van, tehát inkább 7-8 nap alatt el kell készülnie, hogy aztán így főpróbákat tudjunk tartani. De szerintem őszinte az előadás, és amit abszolút jól érez, tehát, hogy ténylegesen így van, hogy azért ez így transzponálva van egy színhez, tehát, hogy ez nem egy ilyen dokumentarista műfaj, az is egy szükségszerű dolog, tehát, hogy ennyi idő alatt mindenki úgy tud jelenetet csinálni, vagy olyan ötleteket tud hozni, vagy olyan formákat kitalálni, amik készen állnak, vagy amikhez nyúlni tud. És ez így jön létre. És de egyébként ténylegesen ez egy trükk. Tehát, hogy nekem nincsen olyan élményem, és olyan jó, hogy most beszélgetünk erről, mert hogy most már így eltelt egy kis idő, és így rálátok, tehát, hogy nincsen vele olyan élményem, amit sokan gondolnak, hogy, hogy ez valamilyen fajta ilyen pszichoterápia, és akkor az ember ott valami ott történik vele, vagy valami furcsa, misztikus dolog után, nem tudom én, megtisztulva, vagy megváltozva folytatja tovább az életét. Tehát ezennél szerintem egyrészt sokkal banálisabb, másrészt meg az egész folyamat, meg az összetartozás miatt meg egy sokkal nagyvonalúbb és felszabadítóbb helyzet.
És nincsen vele utólag ilyen valami kis hiánygörcse, hogy hát azt még azért jó lett volna.
De, az rengeteg van, persze. Meg én ezt nem is akartam így kitalálni, tehát nem az történt, hogy oda mentem az olvasópróba, az első megbeszélésre hétfő reggel, hogy ez is ez legyen, hanem ott ültem én is, hogy akkor mi legyen, vagy ilyen várakozó állásponton voltam, tartottam magamat szándékosan, és pont ezért utólag jutnak az eszembe dolgok.
Meglepték osztálytársai?
Nem
érte meglepetés.
Nem.
Azt konstatáltam még, hogy a színészi munkássága az utóbbi, nem tudom én, 5-6 évben kizárólag erre korlátozódik, hogy alkalmát étrú, és a Gál Kristóf is ugyanígy van. Hogy igen. Ő is csak itt színész. És hát ez egy egészen különleges színészi pályafutás, ami, hogyha ez így is folytatódik, hogy vannak olyan színészeink, akik ebben is csak ebben. Tehát egyfajta exkluzivitás alkalmát itt rúgtágjának lenni.
Hát,
de azért ezt élvezi ilyenkor, nem? Hogy ilyenkor
ezt színész? Nagyon. Ezt élvezem, ez biztos látszik is, de szerintem ennyiben kiismerül most ez a dolog nálam, és azon szoktam gondolkodni, hogyha lenne egy olyan társulat, ahol tudnék játszani és rendezni egyszerre, és valahogy az egész egy kicsit kontrollálható lenne számomra, meg össze tudnám egyeztetni az életem többi részével, amivel majd a negyedik menüpontban beszélgetünk, akkor lehet, hogy játszanék, de most ez is egy praktikus helyzet, hogy nem játszom. Meg azt is gondolom, hogy kicsit veszélyes is, mert így nem tudom, hogy most már vissza lehet eszelni. Tehát, hogy a színészet azt szerintem nagyon gyakorolni kell. És nem tudom, hogyha én most úgy megpróbálnék újra játszani, nem tudom, hogy gondol-e még rám bárki, úgyhogy hogy színész vagyok, akkor, vagy lehetnék, akkor szerintem ott az már meg is látszana.
Ezt fölírom, ezt a mondatot, mert ez lesz a reklámja, jó? Ja. Hogy gondol rám, majd kikeresem. És amikor németül rendez, akkor egyébként úgy rendez, mint egy színész rendező, hogy érződik abban a színészsége? Most nem tudom, ez pontosan hogy van, de hogy előjátszik nyilván akkor is egy rendező, hogyha egyébként nem színész. De hogy működik-e németül a színész magában, amikor rendez németül?
Egyrészt én nem németül rendezek.
Nem németül rendez?
Illetve,
tolmácsra rendez?
Nem. Úgy, hogy az az igazság, hogy én angolul elég jól beszélek, németül meg úgy beszélek viszonylag jól, és nagyon-nagyon hamar elfáradok, hogyha németül beszélek egy próbán. Tehát hogy volt olyan, hogy egy színész, szinte minden színész tud angolul német nyelvterületen, és az sokkal gyorsabb. Úgy dolgozunk, hogy ők németül beszélnek, tehát hogy én azt mondom nekik, hogy őnekik ne kelljen arra koncentrálni, hogy egy másik nyelven fejezik ki magukat, mert ez rengeteg energia így váltogatni a nyelvek között. Tehát ők németül beszélnek, tehát én beszélek németül, és értem a német nyelvet, de nincsen, meg nyilván egyre jobban beszélek, de folyékonyan, anélkül, hogy nagyon koncentrálnom kellene, tehát angolul tudok úgy beszélni, hogy bármelyik napszakban, bármiről, mindenfajta külön gondolkodás nélkül, és volt olyan, hogy volt egyetlen ilyen színész, volt egy idősebb hölgy, aki ilyen NDK-s háttérrel, aki nem tudott angolul, és mondjuk vele akkor németül próbáltunk. Az egyébként érdekes volt, mert egy felolvasó színház volt, és egy monodrámát olvasott fel, tehát mondjuk akkor az mondjuk akkor németül zajlott. De nem nehéz az egyébként az sem, főleg akkor, ha kérdeznek, mert akkor az ember, tehát azok ugye azokkal a szavakkal azokat visszaforgatva, vagy azokat a nyelvtani szerkezeteket. De az az igazság, hogy a klasszikus dolog van velem németül, hogy ugye a Der, die, das és annak, azoknak a nyelvtani egyeztetései különböző esetekben az egész mondatra, ezek azok, amik nagyon megterhelik az agyamat. Vagy még van egy olyan, hogy annyira fel tudok oldódni egy közegben, hogy ezzel nem foglalkozom. Tehát, hogyha nem ügyelek a nyelvtani helyességre, akkor tudok folyékonyan beszélni németül. Csak az a baj, hogy iszonyatosan precízen akarok beszélni németül, és ezért nem. Tehát van bennem egy, nyilván abban a helyzetben, hogy próbálom magamat eladni, vagy próbálok megbízhatónak és tehetségesnek tűnni, és hogy azt gondolom, hogy mindig elképzelem, hogyha lenne egy ilyen rendező, aki így valami nagyon furcsa akcentussal magyarul nagyon zavarosan beszélne, tehát hogy én nem tudom, hogy bennem az okozna valamilyen fajta bizalmatlanságot, úgyhogy inkább nagyvonalon angolul beszélek. Tehát, hogy mert ugye ez nekik is egy idegen nyelv, és akkor, de most ezt csak így mondom, nem, ez nem igaz, nem, csak ez így jól hangzik, de van benne
jó, valami. Kettőt akkor erről még kérdezek, hogy kérdeznek, a német színész kérdez?
Persze.
Kérdez. És hogy nem, tehát hogy át lehetne lépni a nyelvi különbséget, tehát hogy más nyelven. Ez azért arról jutott ez most eszembe, hogy jártam Szombathelyen, és megnéztem Ivo Krobotő rendezésében a Kriplit.
Igen.
És azt képzeltem el hátránynak, hogy ő azt, amit ők beszélnek, ott magyarul a színészek, ugyan tudja, hogy mit beszélnek, de azt nem érzi, hogy az én magyar fülemmel a magyar beszédben hol érzem a ritmust megbicsaklani, hogy... Tehát, hogy
ez... De ezt szerintem érzi az ember. Uh-huh. Ezt abszolút érzi. Ezt abból tudom, tehát annyira tudok németül, hogy ezt érzem. És ezt abból tudom, hogyha valamire azt mondom, hogy szerintem az hangsúly. Tehát van egy nagy előnyöm, az, hogy a családomban van egy német vonal, tehát én kiskoromban tulajdonképpen megtanultam németül kisgyerekként, és azon a szinten meg is rekedtem. Tehát ez biztos egy ilyen nyelvi, nem tudom én, egy nyelvésznek én nagyon érdekes lennék, hogy megvizsgálja azt, hogy én hogy beszélem ezt a nyelvet, mert van egy ilyen, tényleg egy kiskori szint, tehát ilyen alapszint, és értem, tehát abszolút értem, amit mondanak, és akkor ugye erre ráépül valami ilyen személyiség, ami lett belőlem, tehát ilyen, van egy ilyen fejlődés, egy gyötrelmi fázis ezután, és akkor van egy szókincs, amit meg ilyen, tudom én, színházi kritikákból, vagy nem tudom én, ilyen társadalomtudományi kérdésekről szóló eszékből szedek össze, tehát tulajdonképpen ilyen nem tudom, szociológiai kifejezéseket ismerek, és ezeknek van egy furcsa keveréke, de mondjuk például nem tudom én a konyhaeszközöket, amik nem tudom, gyerekkoromban nem lett, tehát nem kellett arról beszélni, tehát amiről gyerekkoromban nem kellett beszélni, vagy gondolkodni, az hiányzik a fejemből. De szerintem ezért németül angol nyelv dolgoztam úgy, hogy angol színészekkel, de úgy, hogy mondjuk egy előadás angolul nem rendeztem. Ott nem tudom, hogy lenne, a németben érzem. És ezt csak abból tudom, hogyha szólok, vagy kérdezem, és mindig mondom, hogy nem biztos, hogy én jól hallom, akkor mindig így, tehát tényleg mondjuk hangsúlyok, akkor ott van egy olyan, hogy igen, tényleg így. Másrészt meg a német nyelvnek a hangsúlyozása az sokkal, tehát a magyar sokkal szabadabb a hangsúly a magyar nyelvben. Tehát sokkal variábilisabb, mint a német. Tehát, hogy ott ezek kötöttebbek, ezek például a szórendek ott elképesztően kötöttek. És ebből kifolyólag a hangsúlyozás is. Meg az egésznek van egy olyan oldala is, hogy sokszor, tehát nyilván az ember, tehát az biztos, hogy az ember magyarul ezt sokkal jobban tudja, tehát azt tudom, hogy magyarul én egy példányon rengeteget ülök, tehát rengeteget tudok ülni, tehát hogy egy mondat hogy van, tehát így legyen, vagy úgy legyen, és az a fő próba hétig az, hogy ez a szó lehet, hogy még nem a legjobb, én ezeket így csiszolgatom, és ez például hátrány is szerintem sokszor. És valami közben biztos elveszik. Tehát azt akarom ezzel csak mondani, hogy biztos, hogy olyan is van, hogyha az ember nem veszik ebbe bele, akkor valami másra megérzékenyebb. De én nagyon, tehát én egyébként úgy, tehát például rendeztem Berlinben monodrámát, tehát egy olyan monodrámát, ami lényegileg áll egy színész, és tehát olyan tehát nincsenek köré rakva ilyen óriási trükkök, és abszolút a szövegről és a nyelvről szól, úgyhogy ezt akkor írta a szerző, tehát jöttek a szövegek, ültünk a dramaturga, elolvastuk, visszaküldtük, átírtuk, változtatgattunk rajta, tehát hogy ott az, szerintem engem úgy azt akarom ezzel csak mondani, hogy engem nem az érdekel mondjuk ott, hogy másképp fogalmazom meg, hogy kifejezetten érdekel az, hogy fogalmaznak, vagy tehát azt hiszem, hogy figyelek erre alapvetően, hogy ez azért, tehát hogy pont a német színházban az nagyon jó, hogy nagyon gondolati és nagyon-nagyon erősen a szöveg tartalma az, meg egyetetesen más, hogy színész technikailag, ahogy ők beszélnek, és minden egy picit más helyen van, és ennek mindig nagyon szövegcentrikus, ami szerintem, tehát én ebben a fajta színházban hiszek, és ott is tulajdonképpen én ebben működöm, vagy ez érdekel. Tehát nem más, hogy egyébként látványban olyat köré rakni, vagy valami olyan, nem tudom, speciális dolgot hozni. Örülök, hogy erről beszélünk, meg tulajdonképpen most ezeken így elkezdtem így gondolkodni, hogy azt hiszem, hogy így vannak, ahogy mondom, remélem. Nem nagyon gondolkoztam ezen meg egyébként eddig.
Na most akkor hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. And she thought about how this weather it would pass. And anyway, things had always worked out in the past. She made a kind of inner emigration. She started to feel alien inside. With all the social marginalization, her sense of place was starting to be tried. But she couldn't stand abandoning her nation. She didn't want it all to pass her by. So people make their inner emigrations. Till one by one they have to say goodbye. Sasha had heard about the emigrazia, and the talk wasn't just in the family anymore. But in the Kharkov streets, there was a kind of thaw. We're going home, said old Siminsky when he filed his application to leave. And Anya already had family in Tel Aviv. But Sasha didn't know. 200 years among Slavs being called Hebrews, Evrei. He knew they'd only be called Russians among Jews. And on the Prospect Lenin autobus, he heard that Siminsky had lost his apartment, was being denied his pass. The weather seemed like it was never gonna pass. So he made a kind of inner emigration. He chose to keep his alien inside with all the bureaucratic frustrations. He chose to keep his status bona fide. And what's the bother finding a new nation? A border isn't art, it's just a frame. So make a secret inner emigration. Cause the Holy Land and exile are the same. Well, Anat was a Sabra, the daughter of a Sephardic kibbutznik nurse and a Yekke lawyer from Bonn. She fell in love with Kais, born in a PLO refugee camp in southern Lebanon, and they were married in Cyprus. He almost got arrested living with her family in Ramat Gan, so she tried wrapping her hair and living with his family in Hebron. But that didn't work either. They thought about leaving to live with her cousin David in Brooklyn. But he wanted to be able to marry his boyfriend Patrick, so they were moving to Berlin. So she went to the Yafo beach and stared at the sea and thought about how someday all of this would pass. If only she could find someone to get Kais a pass. So should she make an inner emigration? Tell me what you think she should decide. Considering the couple's situation, she'd be better off as someone else's bride. But she and he comprise a kind of nation, the kind we build inside when we're alone. But if they just make inner emigrations, then they'll only have a home when they're at home. Compare yourself. What does all this have to do with you? How does your experience ring true? You're aware of yourself. You aren't suffering anyone's regime. You're free to follow every little dream. Be fair to yourself. You needn't be oppressed to feel alone. You don't have to be
be driven from your home to spare yourself from feeling like a part of the control with an internal diplomatic role. Immigration, then everything will only go to hell.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsorpályák a Rádió Q-n. Dömötör Andrással beszélgetünk. Az Alkalmáti trupp legutóbbi előadásával kezdtük, és onnan kanyarodtunk el, de még egy picit oda vissza.
Én is azt éreztem,
oda,
hogy
még
igen,
egy kicsit. Nem, ez rossz, nem, rossz, nem, rossz, nem, nem rossz, nem rossz, nagyon rossz. Így is sétálunk egy erdőben, hol erre, hol arra. De azt akartam még kérdezni, hogy abban az előadásban volt egy jelenet, ahol Mácsai Pált kérdezte az Örkény Színházi sorsáról. És ha jól értettem azt a jelenetet, konkrétan ezért valóban bement a Mácsai Pálhoz, volt igazgatójához, hogy megkérdezze, hogy mi történt ott az Örkény Színházban, az ott, tehát olyan, hogy alakult ott a sorsa, és hogy azért, hogy ebben a műsorban ezt így föl lehessen dolgozni, és akkor ez a jelenet így körülbelül így került be, és hát maga adta Mácsai Pált csodálatosan. És hogy most akkor egy picit azért így akkor megint az Alkalmátéból tévegünk valahova, hogy az Örkény Színházi, én is gondolkodtam, hogy alakult ott a pályája, és tulajdonképpen arra jutottam magamban, hogy valószínűleg nem előnyös helyzet, hogyha egy fiatal színész, aki éppen csak kezdi a pályáját színészként, ott kezd el nagyon rövid időn belül rendezni, ahol őt pályakezdő színészként, zöldfülőként ismerték meg. És akkor átmegy egy olyan másik funkcióba, ahol nem tiszta lappal indul, hanem a pályakezdő színész zöldfülűségéből.
Így van. Ez egy óriási csapda.
Ez egy fő nehézsége lehetett a dolog. Ezt mondta egyébként a Mácsa is, mert nem emlékszem egyébként, hogy
az az igazság. Én tényleg elmentem hozzá, de ez úgy nézett ki, hogy tehát én sokat voltam az Örkény Színházban, tehát ez azt jelenti, hogy 2002-ben kerültem oda, akkor még csak ilyen főiskolásként és gyakorlatra, vagy igen, tehát igen, és utána 2003-ban szerződtem oda, lehet azt mondani, hogy oda szerződtem, hogy akkor még nem volt társulata, tehát akkor még madácskamara volt, és még így hullámzott az egész, hogy ez merre megy, de lehetett tudni, hogy ez lesz. Én emlékszem arra a pillanatra még, hogy Mácsai így ízlelgette a neveket, hogy mi legyen a színház neve. Tehát, hogy ez kis színház legyen, vagy tehát még ez is így benne volt, hogy mi legyen a neve, és aztán, hogy egyszer csak így emlékszem, amikor így mondta először, hogy Örkény, emlékszem így erre, hogy ez így megszületett. Emlékszem arra, amikor ott egy fal át lett döntve ebben a vérházban, ahol az Örkény Színház épülete van, ott bonyolult, hogy hogyan, de hogy egyszer csak lett egy lakás, és akkor ott egy másik, tehát így egyszer egy fal át lett ütve valahol, ami azóta egy ilyen társalgó lett, meg egy ilyen először próbaterem is volt az Örkénynek. Emlékszem ezekre a pillanatokra, de nem ez az volt a kérdés, csak most így eszembe jutott, hogy én ott voltam 7 vagy, tehát 2002-től tulajdonképpen 10-ig, az 7-8 év, szerintem az rengeteg. És én nagyon kitart...
2003-2010-tokként.
Igen, mert 2003-tól voltam tan. Uh-huh. És hogy én nagyon kitartó voltam, és nagyon hűséges voltam, és hogy nem úgy jöttem én onnan el, hogy ez egy ilyen összeveszés lett volna, hanem egyszerűen, tehát hogy itt mindent így megbeszéltünk, és így minden szerintem nagyon kulturáltan zajlott, és aztán a Pali is folyton dolgozott, meg én is, és mindig az volt, hogy így összefutottunk, és tényleg mindig nagyon-nagyon megörültünk egymásnak, és az volt, hogy egyszer meg beszéljük ezt meg, vagy beszéljük ki, vagy legyen valami, És akkor egyszerűen én csak felkerestem őt, hogy úgyis, ha most lesz ez az előadás, akkor legyen ez a beszélgetés. És ez egy jó helyzet volt, mert azért úgy tudtunk találkozni, hogy neki is bemutatója volt, meg nekem is, és ahogy a bemutató előtt négy óra, tehát 7-kor volt bemutatója mindkettőnknek, neki az Örkényben színészként, nekem a Jurányival rendezőként, és 4 órakor találkoztunk 5-ig, tehát az volt a jó, hogy tulajdonképpen mind a ketten szerintem tök feszültek voltunk, és volt ez a beszélgetés, amiből lett ez az előadásban ez a jelenet, ami tehát igazából nem így történt ez a beszélgetés, mert a jelenet az azt erősítette fel, tehát ami
a jelenet azt erősítette fel, hogy ő egyfajta ilyen pószerű őszintességgel mindent magára vállal, de igazából nem egy tisztázó jellegű beszélgetés.
Nem
a jelenetet
volt,
így vettem.
Nem, ő tisztázó jellegű beszélgetés volt, de egy ilyen torzó volt, és azt beszéltük, hogy folytatjuk ezt, ennek azóta is keressük az időpontját, de konkrétan, tehát néha egy e-mailezünk, vagy telefonálunk, és sosincs időnk, és volt egy ilyen elem benne, tehát igazából a Pali azzal kezdte, hogy igazából a várakozásaimhoz képest volt, tehát az, ami az előadásnak a jelenet perspektívája volt, az az én várakozásaimnak vagy az előzetes elképzelésemnek a perspektívája volt, tehát biztos, hogy nem így zajlott ez a beszélgetés, de ahhoz képest, amit én gondoltam, hogy ő mondani fog, aminek a lényege az, hogy én mit csináltam rosszul, tehát én azt gondoltam, hogy ő erről többet fog beszélni, ehhez képest ő nagyon, nagyon bevállalta azt, hogy a színhez mit, vagy ő bizonyos helyzetekben mit hibázott, de szerintem az az objektív igazság, hogy tehát ha az egész helyzetet nézem a jeleneten kívül, akkor szerintem ez egy kölcsönös csapda helyzet volt, és sem ő, sem én nem hibáztunk, és egy csomó jó dolog is volt ebben, tehát ennek a mérlege az nem negatív ez a mérleg, én azt gondolom, nem is egyértelmű, tehát én szerintem ez pont egy ilyen felemás helyzet lett, ahogy én ott dolgozni tudtam rendezőként, de ott ezen a beszélgetésen inkább ő inkább azt mondta, hogy ő miben hibázott, de ott is elhangzott, hogy én miben hibáztam szerinte, csak ebben csak maga a jelenet, amivé alakítottuk. Tehát volt egy első variáció, nagyon unalmas volt, ahol ő is elmondta, meg én is elmondtam, és ennél érdekesebbnek tűnt az, hogy ő ezt vállalja be, hogy ő hibázott, vagy tulajdonképpen ez derül ki, hogy ő bocsánatot kér, vagy ilyesmi, de tehát igen, szóval itt egy kicsit veszélyes, mert hogyha valaki mondjuk ezt egy dokumentumként nézi, akkor ez egy ilyen, nem tudom, mert ez egy ilyen 60%-os igazság, vagy nem tudom micsoda, hogy ott mi történt.
És egyébként a szereplőkre, a történet való szereplőire hatott az előadás? Tehát volt utána...
Kik nézték?
Igen, tehát mondjuk a Mácsai ezt megnézte, vagy nem tudom, tehát hogy a látottak, azok hatottak-e a kapcsolataira a továbbiakban?
Igen, igen, igen.
Tehát mondjuk, hogy a Máté Gábor önkritikusabban nyalja azóta a fagylaltot, vagy érti? Tehát,
Azt érzem, ő hallgatni fogja ezt a műsort. Én azt érzem, hogy a mi viszonyunknak a Gáborral, ami egy nagyon, szerintem mi szeretjük egymást, de ez rendkívül... rendkívül szemérmes, azt hiszem, tehát, hogy valami ilyen... Tehát nem olyan a jelenetben volt, az szerintem egyébként ilyesmi, az egy picit jobb lett, de hogy úgy mondjam, tehát még mindig így egymás partvonalairól nézzük a másikat, úgyhogy, de szerintem ez így tök jó, tehát szerintem ez rendben van. Inkább között, tehát azt látom, hogy azóta, hogyha itt találkozunk, akkor ami ritka, tehát az nem tudom, szerintem ilyen, most, hogy már az osztályunkat ilyen különböző tanárok viszik, tehát hogy ilyen, tehát nem nincs ez a heti három alkalom, amikor együtt tanítunk, És ugye a katonában én úgy vagyok, hogy ha egy produkció van, akkor vagyok, mert egyébként néha ott vagyok körülötte, tehát ritkán látjuk egymást. Most, hogyha így találkozunk, akkor mind a kettőnkben ott van az a... Tehát, hogy ahogy elkezdünk beszélni, szóval, hogy ott van, hogy ez most olyan-e vagy. Tehát, hogy ez most... Tehát, hogy ez szerintem... És ettől valami... Szerintem van valami cinkosság az egészben. Tehát az így változott. A Pali nagyon érdekesen reagált a jelenetre, mert hosszan beszéltünk utána, és tehát, hogy ő például hiányolta azt, hogy tehát ő is egy oldalúnak látta a jelenetet, tehát pont amit elmondtam, és én de tök jól megbeszéltük, tehát nem megsértődött, vagy ilyesmi, csak ő benne volt egy ilyen, hogy azért ez nem így volt. És itt mondtam, hogy persze, hogy nem így volt, csak hogy mondom, ez az, amit mondjuk én, ezre mondtam, hogy az én előzetes elvárásaim az képesti perspektívámon keresztül nekem ilyen élményem volt. És ebben benne van az én tévedésem is, vagy a tévedésemnek a lehetősége.
Most említette, hogy a katonában bejár, amikor tehát produkciója van, de hogy egyébként úgy nem. Tehát, hogy nem sokat forogott. Nem gondolja, hogy azért a társulatért lehetne több felelősséget vállalnia?
Ez egy de igen, nekem a katona, tehát hogy én a katona társulatát most olyan szempontból beszélnek róla, mert nagyon sok mindent el lehet róla mondani, én olyan szempontból elsősorban én személyesen azt mondom, hogy olyan szempontból szeretem ezt a társulatot, hogy rengeteg olyan ember van ott, akivel nekem nagyon jó együtt dolgozni. Tehát olyan vagy barátok, félig barátok, volt osztálytársak, vagy olyanok, akikkel én nagyon jókat dolgoztam az egyetemen. Tehát például ugye nyilván ott van Mészáros Béla és Jordán Adél, akik nekem ilyen nagyon fontos és meghatározó emberek az életemben, és az Ötvös Andris vagy a Kovács Lehel velük pedig nagyon-nagyon jókat dolgoztam a színművészetén többször is. És tehát hogy tehát nekem például ilyen embereim nem voltak az Örkényben, tehát hogy ott például közben csak megmozdítottam álmon, próbálom nem felrúgni az asztalt, hogy, és most nagyon igazságtalan, nem kezdek el sorolni másokat, mert nyilván rengeteg olyan találkozás is volt, most mondok egy nevet, hogy Ónódi Esztert én nem ismertem, de nagyon-nagyon jól dolgoztunk együtt, és akkor mégis elkezdek neveket sorolni, hogy ugye az első osztály, amiben tanítottunk, ott a Pálos Hanna, Tasnádi Bence, Borbé Szandra, tehát hogy ők is oda kerültek, tehát hogy igen, van egy ilyen, de valahogy erről egyébként hosszan beszéltünk a Máté Gáborral, tulajdonképpen azt egy kicsit ehhez is így apropót adott ez a nyári előadás, tehát erről hosszan beszéltünk, hogy ez hogy alakult, hogy én hogy vagyok ott, hogy nem vagyok ott. Most már így igen. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ez is egy ilyen bonyolult helyzet, és én, tehát én nagyon szívesen tartozom ez a társulathoz, hogy én úgy gondolkodom, hogyha mondjuk Magyarországra gondolok, akkor azt gondolom, hogy ehhez a társulathoz kötődöm, szerintem nem minden helyzetben viselkedtem úgy, hogy ezt kommunikáltam, tehát nem mutattam ezt. Erről beszéltünk a Gáborral. Még az is volt bennem, hogy mondok egy konkrét példát, hogy mondjuk a katonában vannak ezek a híres megnézések, amikor mondjuk a rendezők beülnek, ez a kaposvári örökség, hogy összeülnek a társulat rendezői, és akkor megnézik a főpróbait egy adott pontján, és hozzászólnak, hogy Gábor mondott egy ilyet, hogy ő azt érezte, hogy én nem, tehát nem úgy vagyok jelen, vagy nem azt kommunikálom, hogy ide tartozom, bennem meg ez egy szemérmesség volt, és mondjuk ezt, hogy, tehát hogyha mondjuk biztos, hogyha van egy olyan jel, hogy ülj be egy ilyenre, vagy gyere oda, akkor éreztem volna azt, hogy jobban számítanak rám. Azt sem látom át teljesen, hogy nyilván ott volt egy nagyon erős átmenet, amikor én oda kerültem, szerint, most ezt nem tudom, lehet, hogy még a Zsámbéki volt az igazgató, pont még, vagy lehet, hogy a Máté Gábornak az volt az első éve, ezt már nem tudom. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy ott még az a viszony, ami nyilván Máté Gáborral én jó jobb a viszonyom Zsámbéki Gáborral, egy ilyen köszönő, egy-két mondatot váltó, bízom benne, hogy kölcsönös tiszteleten alapuló, tehát azért nyilván nem kérdés, hogy kinek a részéről adott ez, hogy egy ilyen viszony van közöttünk. Tehát, hogy azt, még azt sem nagyon tudtam, hogy itt most nem tudom én tehát ilyen értem, hogy a Zsámbékival hogy lehet bemenni, vagy nem lehet bemenni. Jöttem valahonnan, érkeztem valahova, tehát hogy volt egy ilyen helyzet, és szerintem ez úgy nem képződött meg úgy, ahogy ez megképződhetett volna.
Tehát akkor ezt azt nem érmes tartózkodásának tudja be a sajátjának?
Hát nem. Igen, nem. Igen, annak, de van még, tehát nyilván minden helyzetnek sok összetevője van. Azt is gondolom, hogy például az első, amit én ott rendeztem, a Szirénének, amit szerintem egy nagyon-nagyon fontos előadás, és nem csak hogy nekem, meg én, hogy mert amit én abban csináltam, azt én szeretem, hanem szerintem ott ez egy fontos dolog volt több minden miatt, hogy az például nagyon-nagyon, ez nem volt egy könnyű próba folyamat, tehát hogy mondjuk ott biztos, hogy nem az volt, hogy oda kerültem a társulathoz, és valami, tehát ez egy színészgyilkos előadás volt, és ott nagyon, ott voltak feszültségek, tehát az ott az biztos, hogy nem egy jó belépő volt mondjuk érdekes módon a társulat felé. Tehát
hát, hogy ahhoz kellett meg bizalom a színészekben.
Igen, de egyébként én ezt megkaptam, tehát nem semmi, tehát egy-két olyan jel volt, hogy valaki azt mondta, hogy most ezt már ne vagy, tehát, de tényleg minimális volt. De tudom, hogy nem azt okozta a társulaton belül, hogy úristen, de jó, hogy ő megérkezett, és mennyire jól dolgoztunk vele. Míg például mondjuk azt éreztem, hogy a Mártíroknál már, ugye utána jött a Bőrpofa, ott a Bőrpofa, azt én kifejezetten tehát én a Bélát és a Szandrát akartam helyzetbe hozni. Ez annyira szempont volt, hogy még azt is elrendeltem, hogy adott esetben nem voltam egészen biztos benne, hogy ez egy elég jó darab, de azt tudtam, hogy ez nagyon, tehát én azt gondoltam, hogy Mészáros Béla ez, tehát hogy ez egy elképesztő helyzet lehet neki.
Itt most közbeszólok valamit. Jól kell ismerni a színészt ahhoz, hogy igen, az ember jól osszon szerepet, igen, rá, igen, és jól vezesse, igen, és jól, igen, hozza ki,
igen,
belőle.
Igen,
ehhez,
igen,
jól kell ismerni,
ez nagyon jó. Igen. Meg hát ebből lesznek a jó dolgok. Tehát ezért szerintem nagyon fontos, hogy társulatok legyenek, hogy tudok valamit még arról az emberről. Tehát lehet, amit mások nem vesznek észre, vagy hogy most meg lehet őt mutatni ebben, vagy hogy ő most ott tart, hogy most milyen érdekes lenne, mert egyébként, hogyha minden színész castingokra fog járni, akkor az lesz, hogy ő az, aki hát amit mondjuk nem tudom én, hát ami, tehát ő az ügyeletes jófej, ő az ügyeletes kesergő, ő az ügyeletes neurotikus, ő az ügyeletes nem tudom én, bombázó, tehát hogy akkor az abból csak ez jöhet ki, vagy ha már valaki nagyon ismert, akkor egyszer lehet az, hogy és most akkor nem tudom, mutassuk meg őt, aki eddig csak vicceseket játszott, játszol, amikor Tom Hanks-el játsz a Philadelphia főszerepét, és akkor a komikus színész eljátszik egy haldokló férfit, és akkor az egy érdekes helyzet lesz egyszer csak, de abból csak ez jöhet ki. És szóval, hogy ilyen értem, és aztán, tehát ott tartottunk, hogy a Mártíroknál én arra nagyon ügyeltem, és ezt szerintem, ezt beszéltük is a Mátéval, hogy ezt látta, hogy nagyon igazságosan osszak a társulaton belül, tehát hogy mondjuk akit én tanítottam, vagy aki így barátom, vagy nekem fontos, hogy ő kapjon, hogy mindig más legyen, tehát hogy mindenkit helyzetbe hozzak, tehát hogy tudom, és azt mondom, hogy volt a Szandrának a Bőrpofa, és akkor utána arra gondoltam, hogy akkor jön majd a Mártírok, ott jött a Bence, és akkor tudtam, hogy ha jön az MS, akkor legyen a Hanna, hogy tudtam azt, hogy akkor ott volt a Béla, hogy az MS-nél, hogy most akkor a Lehel, tehát hogy erre ezekre nagyon figyeltem, de hogy például a Mártírok az egy olyan darab, ami egy ilyen elképesztően színészbarát anyag, és ott például azt lehetett érezni, hogy ott akkor az történik, hogy hogy megint a társul, tehát hogy ezek azok, amikor az embert a társulat túl azon, ami mondjuk szerintem adott, hogy van egy szeretet és egy bizalom és egy tisztelet, de tényleg azt mondja, hogy hú, de jó volt vele dolgozni, jaj, az de nagyon jó volt. És a Szirénének az nem volt egy szerencsés választás ilyen szempontból, és azért azt én is érzékeltem, hogy ez nem egy olyan próba folyamat, amikor ilyen hatalmas örömmel mindenki jön be, és nem tudom én, úgy alakul minden, ahogy ezt mindenki szeretné, és mondjuk például ebben a szemérmességben ez is benne volt a részemről. Olyan szemérmesség is bennem volt, hogy tehát egyszerűen mondjuk tiszteletből fakadó szemérmesség is volt bennem. Úgyhogy ami hülyeség, persze. De hogy meg biztos majd valami még eszembe fog jutni, hogyha azt mondjuk, hogy ennek a kérdésnek vége.
Na, akkor hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk utána.
Die Ruinen vom Görlitzer Park were cold as a stone in the ground. Aber Steine sind ebenso stark as the rubble hid under the mound. And your hair was as red as the glow of the fire that fell from the sky. And the ruins are covered with snow, just as white as the white of your eyes. And the trains of Berlin, they run here and hin through tunnels below in the dark. But the station is gone, so I'll wait for you on the ruins of Görlitzer Park. In the garden of frozen desire, on the derelict couch we sat down. Wie die Stadt hier, wir brauchten ein Feuer, uns aufzuwecken vom Traum. Und du mit den blutigen Haaren, ich seh, deine Augen sind zu. So I'll be the Wilhelmine Baron, and you can be the ewige Jew. The trains of Berlin, they run here and hin through tunnels below in the dark. But the station is gone, so I'll wait for you on the ruins of Görlitzer Park. From the ivy Kuhlwald station to the Treptower's Soviet lathe, you've built your triumphant narration out of stones from the Mendelssohn grave, where the sun is as gold as the names on the ground, and the walls grow up over the trees, and the tower antenna is haunting the town, and the past is a quiet disease. Where the air is filled up with sparrows, when once it was clouded with crows, and the sleepwalker shot his last arrow, then he buried himself with his bow. Oh, my lover, my murderer's daughter, accomplice to all of my sins. Our city of love and of slaughter, wird immer noch heiß in Berlin. And the trains of Berlin, they run here and hin through tunnels below in the dark. But the station is gone, so I'll wait for you on the ruins of Goethe Park.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kún. Dömötör András a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Arról beszéltünk az előbb, hogy az igazán jó dolgokhoz kell jól ismerni a színészt. És akkor erről most így megint lépjünk egy másik ösvényre. Most ez az erdő így nagyon leragad bennem. Hogy van ez német színészekkel, illetve hogy van ez Szabadkán, ahol most én azt remélem, hogy miután az előző igazgatót kibekkeltük, és visszatért normális mérkében a Szabadkai Népszínház, igen, hogy akkor talán oda újra megy majd rendezni, több előadást csinált, az hogy lett, hogy akkor azok a színészek hogy lettek a magáéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéj
működik, mint minden emberi kapcsolat, hogy vagy van egy kölcsön, tehát hogy elindul egy ilyen érdeklődés, és vagy lesz belőle barátság, vagy szerelem, vagy azt mondjuk, hogy megpróbáltuk, és nekem ez szabad, tehát én ott hazataláltam Szabadkára, tehát hogy ott nagyon jó volt, és fogok velük dolgozni. Egyébként ebben az évadban egy nagyon érdekes helyzet lesz, mert egy gráci előadásban fog játszani négy szabadkai színész, tehát hogy így tudok velük együtt dolgozni, tehát hogy el tudom őket vinni Grácsba. És tehát hogy így folytatjuk most ebben az évadban. A német nyelvterülete, de én ezt úgy csinálom, hogy tehát például amikor Szabadkára meghívtak, akkor ugye megnéztem rengeteg előadást, nagyjából mindent megnéztem DVD-n, és lementem hozzájuk, és időt töltöttem velük, tehát én azt kértem, hogy beszélgessünk, ami egy nagyon hülye helyzet, de utólag megigazolódott, hogy én azt kértem, hogy hadd üljek le mindenkivel így fél órát beszélgetni. Tehát ez volt az első alkalom, és ők is feszengtek, és én is, de azt éreztem, hogy ez sokkal jobb. Most így őszintén kibeszéltünk ezt, hogy ki kicsoda, hol tart, mi érdekli, mi nem érdekli. És Németországban meg, tehát ott igazából az van, hogy én a Gorki színhez járok vissza, és ott az történt, hogy ott az a szerencsés helyzet van, hogy abban a, meg most Grácsban hova hívnak, hogy friss, tehát induló társulatokhoz kerültem oda, és akkor mindenki mindenkit még megismerni akar. Tehát, hogy nem az van, hogy van egy struktúra, amiben be kell lépni, és alkalmazkodni kell hozzá, és ez mondjuk nagyban segítette. De ott is olyan helyzeteket teremtettem, hogy kimentem, és időt töltöttem azzal, hogy megismerjem az embereket. És mondjuk itt a Gorki...
De ez így működik ilyen célirányosan, hogy mindenkinek van, nem. Mindenkivel van fél óra, és akkor most kikérdezem?
Nem, ez egy kicsit, ez ostoba, ez egy ostoba helyzet.
Ez a szabadkai indulás,
ez a szabadkai. Igen.
Jó, de
Németországban
nem
ez történt. Németországban nem ez történt, de ott az történt, hogy volt egy, tehát úgy indult a szín ezekkel az új intendensokkal, hogy volt egy megnyitó hét, tehát tulajdonképpen ott mindent felforgattak, több bemutató egymás után kiállítások, mindenféle események, és minden este buli, és akkor azt ott eltöltöttem, és akkor mondjuk ott ezek spontán módon létrejöttek. De ez nem ilyen, nem tudom, színházi machiavellizmus, hogy én most oda megyek, hogy őket, mert őket akkor mint ilyen darabszámra, vagy nem tudom, jegyzetelek, hanem de tehát azért ez valódi érdeklődés. A szabadkai az egy ilyen tufa formát öltött, de hát az szükségszerű volt. Szóval, tehát,
és mibe viszi őket Grácsba, kiket?
Az, hogy kiket, ott három név biztos, és azért még nem mondom, mert amíg még nincs meg a negyedik, tulajdonképpen még egy ilyen nemi egyensúlyozás van, mert még nem tudom, hogy a gráci színészek közül abban a próbaperiódusban kik lesznek szabadok, és majd ezt szerint kell összerakni. Legszívesebben mindenkit vinnék, és ott csinál, lesz egy nagyon érdekes előadás sorozat, tulajdonképpen négy előadás lesz, ezek elég gyorsan fognak készülni, tehát mindegyikre olyan 7-10 nap lesz, és egy órásak lesznek, és a végén lesz négy előadás egymás után egy este, és ez a osztrák, tulajdonképpen az a cím, hogy Vigyázat szomszéd, és így az osztrák-magyar viszonyon keresztül igazából egy ilyen történelmi utazás. Tehát így elindul majd így a Habsburg birodalomból, és eljut mondjuk a mostani menekült kérdésig. Tehát, hogy mondjuk így tehát az alapgondolat az volt, hogy a határok, tehát arról beszélünk, hogy a konkrét határ, tehát az ország határ. Így, és azon keresztül ennek a két nációnak a története. Mert rengeteg hasonlóság van, tehát ugye mind a két nemzetben van egy ilyen nosztalgia, hogy valamikor nagyok voltunk, nekik ugye ez a Habsburg birodalom és ez a vezető pozíció, nekünk ugye az 1920 előtti Magyarország, és ez tulajdonképpen ők azért mégiscsak Österreich, mégiscsak ők ilyen keletiek, mi, ott is van egy picit ez az így mi vagyunk, tehát hogy eléggé nyugatiak vagyunk-e. Szerintem Magyarországnak ez az örök dilemmája, hogy nyugat vagy kelet, tehát ez nagyon sok hasonlóság van. És nagyon érdekes például, hogy teljesen másképp tanítanak dolgokat. Tehát ami az egyik dolog lesz ebben az előadásban, mondjuk Sopron története, ugye, amiről mi azt tanuljuk, hogy a leghűségesebb város, és ennek van egy teljesen másik, tehát ők teljesen más tanulnak erről, és érdekes, az ember egy kicsit utána kotor, hogy ott mi történt, hogy lett Sopron a leghűségesebb város. Az nem biztos, hogy ott nagyon bonyolult kérdés. Ott, hogy ez pontosan mi történt. Tehát igazából ilyen történelmi dokumentumokat használunk, nem tudom, hogy mennyire lesz színház ez, tehát inkább ilyen témákkal fogunk foglalkozni. És Szabadka engem azért, tehát igazából úgy került bele, ez 2014 novemberében találtam ki, hogy ezt csináljuk, és én azt mondtam, hogy engem úgy érdekel ez a történet, hogy beszélünk a vasfüggönyről, de hogy mondjuk azt, hogy lesz még... Én ugye három évvel korábban ott voltam Szabadkán, és ott voltak a menekültek már három éve. Egyre nagyobb ilyen, tehát lehetett érezni, hogy ott vannak az erdőben Szabadka körül, lehetett tudni, hogy hol vannak embercsempészek. Ezt lehetett érzékelni, és igen, ez nagyon érdekelt. Annyira érdekelt, hogy akartam csinálni egy Robin Hood előadást, ami arról szól, hogy a szabadkai erdőben a menekültek valahogy onnan bejönnek a városba, vagy valami ilyesmi. Elkezdtük ezt írni. 2013-ban kezdtük el ezt írni, és az volt érdekes, én azt mondtam, hogy azt szerintem most az lenne érdekes, azt mondtam 2014-ben, hogy jusson el ez a történet onnan, hogy magyarok próbálnak szökni Ausztriába, és hogy tulajdonképpen ugyanez van most is, hogy ugyanúgy próbálnak átjutni. De nekem ez egy furcsa élmény volt már, ami nyilván aztán egy nálam idősebb generációnak természetes, hogy Szabadkára menni, ez mindig egy ilyen, tehát ez bele kellett kalkulni, hogy a határ sorba, nem tudom, tehát nem lehetett, nem nincs, tehát ott van az unió határa. És hogy ez tényleg mennyire komoly dolog, hogy ott vannak magyar emberek, akik az Európai Unión kívül vannak, és hogy ezért akartam, hogy szabadkai magyarok legyenek benne, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ott van Szabadka, ami egy igazi monarchiabeli város, tehát azt lehet mondani, hogy tehát ugye Terézia Mária adott, nem tudom, milyen szabad királyi várossá tette, és egy igazi klasszikus monarchiabeli város. Csodálatos a szabadkai magyar nyelv, tehát olyan tulajdonképpen ilyen németes kifejezések így, amik még ebből a századfordulós ilyen német polgári magyar keveréknyelvből beleragadtak ezzel így, tehát olyan kifejezéseket használnak, és hogy ők tulajdonképpen szerb állampolgárok, akik az unión kívül vannak, akik tulajdonképpen lehetnének a Habsburg birodalom állampolgárai is, és én azt mondtam, hogy jusson el ez a történet odáig, hogy velük mi van, és hát azóta így ez nyilván most hát nem kell ezt mondani, hogy eszkalálódik ez az egész helyzet, tehát ez a röszkei csata, ez egy egészen elképesztő, ez ott történt, ott mentem át, volt, hogy hetente többször, amikor Szabadkán dolgoztam, úgyhogy őket azért is akartam ebbe belevonni, mert egyrészt nagyon hiszek bennük, nagyon sokra tartom őket, másrészt ilyen alanyi jogon nagyon érdekes az ő történetük ezzel az egésszel, tehát magyarként, nem uniós állampolgárként, tehát ő konkrétan azt, tehát ott ez a mi, ugye ott ezek, tehát amíg ez a kerítés fel nem épült, és ami addig történt, meg ami azután, és ahogy ez az egész ugye máshova tevődött át, addig ők tényleg a frontvonalában voltak ennek az egésznek, tehát elképesztő. Tehát, hogy az, ami mondjuk nálunk itt a keleti pályaudvar környékén volt Budapesten, annak a sokszorosát mesélik ott, hogy milyen történetek vannak. Úgyhogy eddig el kéne jutni majd. Tehát egy ilyen óriási vállalkozás, és nem tudom, hogy ebből mi jön ki. Tehát rengeteget, tulajdonképpen három dramaturg dolgozik rajta, és rengeteget olvasunk, és ilyen szakértőkkel találkozunk, és próbáljuk valahogy ezt az egészet körbejárni, hogy tanulunk-e a történelemből.
Hát érdekes téma, az biztos. Iszonyatosan sok mindenről lehetne még beszélni, de egyszerűen elfogyott az időnk. Úgyhogy itt most abba hagyjuk.
Jó. Köszönöm szépen.
Én köszönöm. És akkor most csak abba hagyjuk, de folytatjuk a jövő heti műsorban. Az Ahol hely van színházi belépőt hallották. Dömötör András volt ma a vendégem. Stóber Andrea vagyok. Elköszönök. Hallgassanak bennünket jövő héten, mert folytatjuk Dömötör Andrással.